Mától nemzeti emlékhely a Rákoskeresztúri új köztemető 300-as parcellája. Jogszabályt sértett az MNB, állapította meg a parlamenti bizottság, a jegybank elnöke cáfol. Mély szegénységben élő gyermekek megsegítésére indul program 6 kis térségben. Megvannak a döntősök, március 2-án eldől, ki képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. A híradót látják, jó estét kívánok! Orbán Viktor szerint nem időszerű az önkényuralmi jelképek tiltásának feloldása. A miniszterelnök ezt a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján mondta a Rákoskeresztúri új köztemetőben, ahol Boros Péter volt miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester társaságában felavatták a nemzeti emlékhelyet jelölő emlékoszlopot. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, egy olyan országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni neme, származása, vallása, politika, nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt.
Mostantól a Rákoskeresztúri új köztemető 300-as parcellája is nemzeti emlékhely. Itt nyugszanak azok, akiket 1945 és 1956 után hamis vádak alapján ítéltek el és végeztek ki.
Emlékezés és emlékezet nélkül nem létezhet sem család, sem közösség, sem nemzet.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján a miniszterelnök azt mondta, egy olyan országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Orbán Viktor kijelentette, nem időszerű az önkényuralmi jelképek tiltásának feloldása.
Még egyetlen ember él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselő emberek hurcoltak el, vagy kínoztak meg, addig az ilyen jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit hazánk új alaptörvénye emberi méltóságként meghatároz.
Orbán Viktor és Boros Péter volt miniszterelnök, a köztemető nyitott sírjánál gyújtott mécsest az áldozatok emlékére.
Soha többé ne forduljon elő!
Boros Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke azt mondta, soha többé nem kerülhet az ország olyan helyzetbe, amelynek ártatlanok ezrei esnek áldozatul.
A mai nap az emlékezésé.
Az országgyűlés ülése is emlékezéssel kezdődött. A házelnök azt mondta, a vörös csillag önkényuralmi jelkép, amelynek többes jelentése is van.
A magyarok többsége számára ez is, mint minden kommunista, államszocialista jelkép, valóban többes jelentéssel bír. A vörös csillag keresztény ellenes, magyar ellenes, szabadság ellenes, ezért életellenes. A nemzet ellen elkövetett gyilkossági kísérlet szimbóluma, és az is marad.
A kommunizmus és a nemzeti szocializmus is emberiség elleni bűnöket követett el, jelképeik pedig az eszmét népszerűsítik. Ezt már az igazságügyi miniszter mondta a terrorházában.
A magyar közvéleményben és az európai közvéleményben is a kommunizmus és a nemzeti szocializmus, beleértve a nyilas keresztes mozgalmat is, olyan demokrácia és emberellenes rendszerek, amelyeknek a visszatértétől mindig is félnünk kell.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter közölte, éppen ezért már dolgoznak egy olyan jogi megoldáson, amely megtiltja az önkényuralmi jelképek használatát.
A kommunizmus áldozatai juttatásának a kétszeresére emeléséről kapott tájékoztatást az 1945 utáni politikai rabok és kényszermunkások három társadalmi szervezete egy mai megemlékezésen, amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár is. Erről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta az MTI-t. Közleményében azt írta, az 1945 utáni politikai rabok és kényszermunkások három társadalmi szervezete értesülhetett arról, hogy a juttatások idei 50%-os, jövőre pedig újabb 50%-os megemeléséről a közelmúltban hozott döntést a kormány. A lakosság többsége nem ért egyet azzal az alkotmánybírósági döntéssel, amely megsemmisítette az önkényuralmi jelképek használatát tiltó büntető törvénykönyvi rendelkezést, áll a Századvég Alapítvány friss közleménykutatásában. A megkérdezettek többsége nem ért egyet azzal, hogy a testület megsemmisítette az önkényuralmi jelképek használatát tiltó rendelkezést, 26%-uk fejezte ki egyetértését, 23%-uk pedig nem nyilatkozott. A kutatás azt is megállapította, hogy a lakosság 73%-a hallott az alkotmánybíróságnak erről a döntéséről. Áder János köztársasági elnök és felesége a terrorházánál emlékezett a kommunista diktatúra áldozataira. Az áldozatok falához több százan jöttek el. A múzeumban hírességek tartottak tárlatvezetést. Nagy Feró szerint az átélt eseményekről érdemes beszélni a fiataloknak, mivel a történelmi információkat később hasznosíthatják.
Ugyanaz a kép van. Most már utca van róla elnevezve.
Ilona a férje képe előtt gyújtott Mécsást a terrorházánál. Géczi József részt vett az 1956-os forradalomban, ezért 2 évvel később kivégezték.
Hát végig kísért az életemen. Ez nem múlt el. Kikértem a levéltárból az iratokat, 88-ig még megfigyelés alatt voltam.
Napközben több százan gyújtottak Mécsest a terrorházánál. Ez volt az ávó épülete az 50-es években. Ez a férfi már akkor is itt lakott.
Láttam a falba kapaszkodókat, ahol vallatták ezeket az embereket, és ott szűrődött ki a jajgatás.
Az emléknapon a terrorházát ingyen lehetett látogatni. A fiataloknak ismert emberek tartottak rendhagyó tárlatvezetést.
Szomorúan tapasztaltam, hogy barátaim is voltak, akik adtak rólam jelentéseket.
Nagy Feró énekes előadó művész. Gyerekkorában naponta beszélt szüleivel a kommunista rendszer visszásságairól. Ezeket akarta átadni a fiataloknak.
A történelmi információkat, ha most elültetjük benne, akkor az valahol ott marad, valahol egy fájlba elmentik, és akkor egyszer adott helyzetben előveszik.
Ez a férfi alig ismerte eddig ezt a korszakot.
Régi emberek a mostani emberekhez képest nagyon erősek, tudatosak voltak, és nagyon tudták, hogy mit kell tenniük.
A terrorháza főigazgatója a Budapestre akkreditált diplomatákat vezette körbe. Horváth János országgyűlési képviselő nyilas és kommunista börtönben is raboskodott. Azt mondja, kegyetlenségben és módszereikben nagyon hasonlítottak egymásra.
És a módszereik ugyanazok a talpalások és csavarások és elektromos kezelések, és aztán, hogy életre keltsék az agyonvert embert, ugyanazokból a vödrökből vizet öntöttek rám, hogy tovább kínozhassanak.
Áder János köztársasági elnök és felesége is gyertyát gyújtottak az áldozatok falánál, és néma főhajtással emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Fidesz frakcióban helyet foglaló kisgazda tagok, a Kisgazda Polgári Egyesület és a Kisgazda Polgári Szövetség párt nevében koszorút helyeztek el Kovács Béla szobránál. A Fidesz közleménye szerint, idézem, a kommunizmus nem csak a múlt, mindaddig újra és újra szembe kell néznünk vele, amíg a köztünk élő kommunisták ezt nem teszik meg, és nem ismerik el saját felelősségüket abban, hogy tönkretették az országot. Az MSZP elnökének közleménye szerint a kommunista diktatúrák idején elkövetett emberiesség elleni bűnök nem csupán a nemzeti, de az egyetemes történelemnek is soha el nem évülő, a legsötétebb pillanatai közé tartoznak. Mesterházi Attila szerint nem csak az emberi tragédiák, de az általuk okozott szenvedés mértéke is felbecsülhetetlen. Országszerte megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. Sopronban a vörös terror egyik utolsó áldozatának síremlékénél emlékeztek. Salgótarjánban és Miskolcon pedig az iskolások is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól.
Itt végig, ezen az úton, ahol mi most idáig elérünk, itt végig kísérték ezt a két bilincselt rabot, 6 felfegyverre töltött puskás katona.
Szántó Róbert főhadnagy egyik hozzátartozója azt mutatja, hol lőtték agyon a vörös terror egyik utolsó soproni áldozatát 1919-ben. Sopronban ezért a temető a megemlékezések helyszíne.
Ez a sírhely a helyszíne az emlékezésnek, a kommunizmusnak és a fasizmusnak, mindkét 20. századi rémuralomnak az áldozatairól igenis emlékezni kell, és nem elégszer el kell mondani, hogy mi is történt.
Egy korszak attól lesz múlt, hogy megírják.
Salgótarjánban az 56-os sortűz mártírjainak emlékművénél hajtottak fejet. Itt nem csak a kommunista diktatúra mártírjaira, de az 56-os sortűz salgótarjáni áldozataira is emlékeztek. Sok fiatal diák is ott volt a gyász ünnepségen.
Nagyon szomorúnak tartom, hogy ez történt ezekkel az emberekkel, de viszont jó dolognak tartom, hogy együtt emlékezhetünk rájuk.
A legtöbb iskolában is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. Az egyik miskolci középiskolában például fényképeket és tárgyi emlékeket állítottak ki. Az oktatási intézményekben 2001 óta tartanak megemlékezést február 25-én. Annak emlékére, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el jogellenesen a szovjet katonák Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.
Kommunista visszarendeződés zajlik Romániában 23 évvel a rendszerváltozás után is, mondta Tőkés László európai parlamenti képviselő a kommunizmus áldozatainak emléknapján Nagyváradon. Az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a pont a kormányzatot a kommunista örökség továbbvivőjének tartja. Szerinte az utóbbi időben Romániában felerősödött a kisebbség és magyar ellenesség. Tőkés szerint idézem, Ceausescu nagy lelkűbb volt, mint Viktor Ponta, mert lehetővé tette egyfajta autonómiát a magyarok számára, míg a kormányfő elzárkózik egy különálló székelyföldi régió létrehozásától. A román miniszterelnök szerint Tőkés László hortista nyelvezetet használ, a román ellenes érdekeket képvisel, és azok pénzelik, akik Románia lejáratásában érdekeltek. Viktor Ponta hozzátette, a romániai magyar kisebbség rendkívül fontos, ugyanazoknak a jogoknak örved, mint a románság. Tőkés László szerint viszont éppen a kommunista visszarendeződést támasztja alá a székely zászló körüli botrány, vagy a küszöbön álló romániai régiófelosztás is, mely a magyar többségű megyék felszámolására törekszik.
Mintha nem történt volna rendszerváltozás 1989 után a kisebbségpolitika terén, ugyanolyan agresszív magyar ellenesség érvényesül verbális szinten, ugyanúgy nem lehet a magyar egyetemet, az állami magyar egyetemet visszaállítani, ugyanúgy törekszenek az ország területi átrendezésére és a magyar tömbök, székelyföld vagy Partium feldarabolására, mint a Ceausescu idejében.
A Magyar Polgári Párt elnöksége szerint elnöke szerint az RMDSZ éveken át az Együtt az autonómiáért jelszóval nyert választásokat, most pedig nevetséges és gyerekes érvekre hivatkozva utasítja vissza a részvételt a március 10-i marosvásárhelyi autonómia tüntetésen. Bíró Zsolt szerint a készülő román közigazgatási átszervezés előtt ki kell vinni a politikát a közterekre, ezzel is üzenve a román kormánynak, hogy rólunk nélkülünk ne döntsenek. Az RMDSZ a hétvégén jelentette be hivatalosan, hogy nem vesz részt a Székely Nemzeti Tanács által szervezett demonstráción, mert szerintük a megmozdulás nem segíti, hanem rontja Székelyföld autonómiájának esélyeit.
Éveken keresztül azt kellett halljuk, hogy az RMDSZ hivatalos verziója az volt, hogy most nem aktuális, most nem lehetünk radikálisak, most nem szervezünk tüntetést, hiszen kormányon vagyunk. Most évként hangzik el az, hogy ellenzékben vagyunk, tehát most jobb, ha meghúzzuk magunkat. Tehát ez a fajta merjünk kicsik lenni politika, úgy gondolom, hogy nem fog eredményre vezetni.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség főtitkára szerint a szövetség zászlóvivője az erős székelyföldi identitás kialakításának, hiszen az elmúlt időszakban számos olyan kezdeményezése volt, amelyek a székely közösség megerősítését célozták. Kovács Péter az Erdélyi Magyar Néppárt állásfoglalására reagált. Toró T. Tibor előző nap kijelentette, hogy az RMDSZ megtagadta a székely zászlót azáltal, hogy a párt nem vesz részt a székelyföld területi autonómiáját követelő március 10-i marosvásárhelyi tüntetésen. Óriási székelyzászlót tettek ki ma délután Csíkszereda főterén. A zászlófelvonást az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai szervezete kezdeményezte, ezzel is megerősítve a napokban sokszor támadott jelkép melletti kiállásukat. Az óriás zászlóval a székelyek autonómia iránti igényét is szeretnék hangsúlyozni.
Délután vonták fel Csíkszereda főterén a mintegy 15 négyzetméteres székely zászlót.
Autonómiai csirája ebben a zászlóban van. Vagy összefogunk, vagy elveszünk. Itt más út nincs.
Az ünnepséget a kommunizmus áldozatainak emléknapjára időzítette a Néppárt csíkszeredai szervezete. Ezzel is jelezték, hogy nemet mondanak a közösséget érő mindenféle elnyomásnak.
Fontos az, hogy kiálljunk a nemzeti jelképeink mellett, és nem engedjük többet, hogy eltiporják, vagy éppen semmisnek nyilvánítsák mindazt, ami a Székely mi voltunkat jelképezi.
A zászló felvonáson több százan vettek részt.
Székelyföld szimbóluma, Székelyföld zászlója különleges tartalommal bír, és kötelez minket. Kötelez a cselekvésre, kötelez a helytállásra, kötelez arra, hogy céljainkért tegyünk.
A felszólalók szerint a területi autonómia a székelyeknek létkérdés. Ez a nap mérföldkő az anyanyelv használatában is, mondta Csíkszered a polgármestere, akit ma büntetett meg az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács. Az indoklás szerint azért, mert a főépítészi versenyvizsgán kötelezővé tette a román mellett a magyar nyelv ismeretét is.
A magyar nyelv ismerete itt kötelező! Nem diszkriminatív, hanem kötelező! Itt a prefektustól kezdve, a román tévé tudósítóján vagy rádió tudósítóján keresztül mindenkinek, aki adókból él, a székely ember, a csíkszeredai ember adójából él, ismernie kell nyelvünket, anyanyelvünket.
A székely zászlót a Magyar Történelmi Egyházak előjárói áldották meg.
Sok helyen hiányoznak a kétnyelvű feliratok a határon túli cégek magyar üzleteiből. Erről a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára beszélt a Nemzeti Összetartozás Bizottsága ülésén. Szatmári Kristóf szerint Szerbiában, Szlovákiában és Romániában is más-más módon próbálják elérni a kétnyelvű feliratok kihelyezését a magyar közösségek. A kormányzat most összefogottan és irányítottan szeretne odahatni, hogy legalább a magyar tulajdonú cégek anyanyelvükön is tájékoztassák a vevőket a határon túl.
Mi megkeresünk minden olyan magyar céget, aki kint jelen van, és kérjük, hogy próbálja meg ezt a kinti, ha közvetlenül vannak kint, akkor közvetlenül a cégeken keresztül, a szerződéses módon, akkor meg a szerződéses partnereken keresztül érvényesíteni azt, hogy valóban magyar nyelvi feliratok minden egyébként piaci alapon működő üzletnél megjelenjenek.
Ismét találkozót kezdeményezett a Most Híd szlovák-magyar vegyes párt Kelet- és Közép-Szlovákia azon polgármestereivel, akik szorgalmaznák a kétnyelvű vasúti helység névtáblák kihelyezését. Kassán a település vezetők elfogadtak egy nyilatkozatot, melyben kifejezik annak fontosságát, hogy Szlovákia kisebbségek lakta területein az ország alkotmányának értelmében érvényesíthetőek legyenek a nemzeti kisebbségek nyelvi jogai. Ilyen joga vasúti megállóhelyek kisebbségi nyelvű megjelölése is, amelyet eddig a vasúttársaság a vasúti törvényre hivatkozva elutasított. A nyilatkozatban a polgármesterek arra kérik a szlovák kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ügy törvényi rendezésére.
Ez azt jelenti, az a törvényjavaslat, amit a kormány kisebbségi biztosának hivatala elkészített, azt fogjuk majd tovább élezgetni, beterjeszteni, és erről fogunk tovább tárgyalni többek között a kormány elnökével is.
Szijjártó Péter szerint az ideje a növekedési fordulat éve lesz Magyarországon. Ennek érdekében a kormány elősegíti a háztartások elkölthető jövedelmének növelését, folytatja a keleti nyitás politikáját, stratégiai megállapodást köt Magyarországon működő nagyvállalatokkal, illetve támogatja a kis- és középvállalatok kiviteli tevékenységét. A külkapcsolatokért felelős államtitkár az Amerikai Kereskedelmi Kamara rendezvényén beszélt erről. Az államtitkár emlékeztetett, egyértelmű elvárás, hogy a következő 7 éves uniós költségvetési keret fejlesztési forrásait rugalmasabban és gyorsabban költse el Magyarország. Ezt szolgálja az uniós források elosztásának 2014-től életbe lépő új rendszere is, amely a minisztériumokhoz utalja a források felhasználására vonatkozó stratégiai döntéshozatalt, illetve az ellenőrzést. Tájékoztatási akciósorozatot indít a kabinet, hogy ismertesse a lakossággal az elmúlt 2,5 évben elért eredményeket, közölte a kormány szóvívő. Girószász András elmondta, a több lépcsős akció első üteme ezen a héten veszi kezdetét, és körülbelül egy hónapig tart majd. Ennek során a kormány minden háztartásba eljuttat egy tájékoztató füzetet, valamint óriás plakátokon, a médiában, televíziókban, rádiókban és a nyomtatott sajtóban, valamint online felületeken is beszámol az eredményekről.
Az elmúlt 2,5 évben lényegében a magyar kormány cselekedetei következtében számtalan területen átalakítások mentek végbe. Az ország lényegében megújult, akár az oktatás, akár az egészségügy, a közigazgatás, vagy a nyugdíjrendszert tekintjük, illetve a gazdaság is új alapokra lett helyezve. Lényegében ennek az elmúlt 2,5 évnek az eredménye az, hogy Magyarország ma jobban teljesít.
Szabálytalanságokat állapított meg a Költségvetési Bizottság vizsgálata a Magyar Nemzeti Bank működését illetően. A bizottság határozata szerint a jegybank megsértette a hitelintézeti törvényt, amikor titkos adatokat adott át a 7 legnagyobb Magyarországon működő kereskedelmi bankról, az IMF-nek. Simor András szerint nem követtek el törvénytelenséget, azt azonban elismerte, hogy a jegybank adminisztratív hibát vétett. A döntést a bizottság fideszes alelnöke ismertette.
Ez szerint az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága az Állami Számvevőszék jelentésére alapozottan, továbbá a bizottsági meghallgatáson feltett kérdések és arra adott válaszok alapján megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank működése során szabálytalanságokat követett el.
A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közleményében követeli, hogy Simor tevékenységéről az arra illetékes felügyeleti szervek utóvizsgálatot lefolytatva a civil kontroll bevonásával állítsanak ki végbizonyítványt. Az alapítvány szerint Simor munkáját végig politikai szimpátiája befolyásolta, ezért joggal feltételezhető a Gyurcsány Bajnai Szövetség által kinevezett elnökről, hogy túlzó kiszolgálója volt az IMF-nek. Mély szegénységben élő gyermekek megsegítésére indul program 6 kistérségben. Az Együtt Egymásért elnevezésű projekt célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyt kapjanak a felzárkózásra. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a politika felelőssége az is, hogy bármekkora szegénységbe születik egy gyermek, ki tudjon lépni abból.
Gyere, nézd, kóstold meg, babgulyás!
10 gyermeket nevel ez az édesanya, mély szegénységben élnek. Csak a Jánoshalmi kistérségben csak nem 30%-os a munkanélküliség, ezért sok a szegény család. Ez a kistérség egyike annak a 6-nak, ahol most elindul az Együtt Egymásért felzárkóztató program.
A legkorábbi gyermekkortól, tehát gyakorlatilag a születéstől, sőt bizonyos szempontból még ebben a várandósoknak a gondozása is benne van, foglalkozunk azokkal a családokkal, ahová a gyerekek születtek, viszont a mély szegénység megakadályozza ezt, hogy ezekből a gyerekekből valóban olyan polgárok, olyan felnőttek tudjanak lenni, akik eséllyel indulnak az életben.
Nem csak a gyerekekkel, a szülőkkel is foglalkoznak majd, azt is tanítják nekik, hogyan tudnak megfelelően gondoskodni gyermekeikről. Például azzal, ha otthon zöldségeket termelnek.
Lesz tanoda jellegű szolgáltatás, és a program keretén belül ebben pedagógusok fognak foglalkozni a gyerekekkel, és amiben hátrányt szenvednek, amiben a szülő otthon nem tud segíteni, abban nyújtunk majd segítséget.
A 3 éves programba hamarosan új kistérségeket is bevonnak. Ezzel a módszerrel legalább 20 000 szegénységben élő gyermeken próbálnak segíteni.
A Fidesz szerint Magyarország jobban teljesít a gyermekszegénység elleni küzdelemben is. A párt közleménye szerint a Gyurcsány-Bajnai kormányok nyomorba taszították családok 100 000-eit. 2010-ben az emberek többek között a család és gyermek ellenes politikájuk miatt buktatták meg a baloldali kormányt. A Fidesz ezzel szemben vállalta és teljesíti, hogy a gyermeket nevelő szülőknek megad minden támogatást ahhoz, hogy minél több forrást és energiát tudjanak a gyermekekre fordítani. A párt minden a családok biztonságát védő intézkedésben a kormány mellett áll. 8 ház udvarát öntötte el a megáradt Ipoly folyó, emiatt 29 embernek kell elhagynia otthonát a Nógrád megyei Ipoly Tarnócon. A településen harmadfokú készültséget rendeltek el, a házak bejáratát homokzsákokkal védik. A katasztrófa védelem és a vízügyi igazgatóság szakemberei folyamatosan figyelik a folyó vízszintjét. Az előrejelzések szerint ma este 415 cm-nél tetőzik majd. A kitelepített családok várhatóan 4-5 nap múlva költözhetnek vissza, addig a területet rendőrök őrzik. Ipoly Tarnócon az ártéri ingatlanokat 2009. decembere óta 7-szer öntötte el a víz. Kialakult a 8-as döntő mezőnye az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogató versenyén. Az első fordulóban Kállai Sanders András és Rácz Gergő dalát a zsűri, míg Cserpes Laura és Keresztes Ildikó előadását a közönség juttatta a döntőbe. A vasárnapi második középdöntőből Vastag Tamás, Radics Gigi, Báj Alex, valamint Agárdi Szilvia és Pál Dénes kettőse jutott a fináléba. A döntőt március 2-án szombaton rendezik, a győztes képviseli Magyarországot májusban az Eurovíziós Dalfesztiválon, a svédországi Malmöben. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!